mekkora szerepet kapott az adatvizualizáció a koronavírus járvány idején?
Egy kicsit ez olyan, hogy van, aki azt mondja, hogy ez egy ilyen áldás volt, és van, aki azt mondja, hogy ez átok volt. És ez a, mondjuk így az adatvizualizáció és szakemberi berkekben is eléggé megosztó. Kétségkívül az nagyon-nagyon hasznos, hogy a lakosságnak eddig elképzelhetetlenül nagy szelete kezdett nézegetni adatvizualizációkat majdnem napi rendszerességgel. Ez kétségkívül jó, és az is jó, hogy az emberek egyre inkább kezdtek viszonylag összetett ötleteket, mint nap hallani, talán megbeszélni. Ilyen például, mint az exponenciális növekedés, ilyen például, hogy a hálózatok hogy működnek, és hogyan működik a transzmisszió mondjuk egy hálózatban, ilyet, hogy az idősorok hogy működnek, mi az a ciklikusság, mi az a koronavírusban nagyon sokszor voltak ezek az overshoot and collapse, hogy valamint túllőttünk a célon, és aztán lassan visszacsökkent az ilyen járvány hullámok esetében. Ezeket az összetett rendszerekben és az epidemiológiában persze már régóta ismerek ezeket az alkotó komponenseket, és ez szuper jó volt, hogy ezáltal, ezeknek a jelenségeknek a tanulmányozása által nagyon nagy tömegek különböző vizualizációs megjelentési formákhoz jutottak hozzá, és fogyasztották majdnem napi szinten. Ami talán a hátrány, vagy az átok része lenne, az az, hogy a különböző kormányoknak az erőforrásaihoz mérten, ezek nem mindig voltak olyan szinten megszerkesztve, hogy ezek mondjuk segítettek volna a megértésben, nagyon sokszor csak még nagyobb összezavarodást okoztak, és szerintem óriási szerepe volt annak, hogy egy bizonyos kormányzati kommunikáció jó adatvizualizációt használt, mert ezáltal a felhasználóknak, vagy az állampolgároknak nagyobb hite lett volna a kormány által bevezetett intézkedésekbe, és jobban belátták volna a szükségességét, vagy például egy rosszul megszerkesztett kormányzati kommunikációt, vagy nem is használt vizuális kommunikációt, és akkor abban a szövegkörnyezetben, ahol ugye nagyon sok álhír tereng a digitális térben, ez ilyen olaj a tűzre, tehát akkor még nagyobb szkepticizmust, még rosszabb effektust generál, mint amire a számba volt. Úgyhogy óriási szerepe volt az adatvizualizációnak. És nagyon-nagyon nehéz volt. Tehát az elején ugye a kormányok azért eddig meglepő nagy gyorsasággal, eddig nem látott módon összegyűjtötték az adatokat, és ez alapján bevezették az intézkedéseket, de ezeknek az adatoknak a publikussá tétele egy picit azért akadozott. Tehát voltak olyan országok, akik nagyon jól csinálták, nagyon jól kezelték ezt a problémát, minden publikus volt. Belátták azt, hogy ha publikusan elérhetővé tesszük az adatokat, akkor sokkal többen tudnak adatvizualizációt készíteni, és azok közül néhány tényleg valós szakember lesz, mondjuk epidemiológiában is, és esetleg információ kommunikációban, információ közlésben is, például Szingapúrban vagy Koreában és az Egyesült Királyságban, ami közelebb van egy kicsit hozzánk, ez nagyon jól működött, de inkább ennek az ellentétje volt példa, kifejezetten az európai országok esetében összegyűjtötték a kormányok az infót, és egy kicsit úgy foggal körömmel próbálták megtartani, egészen addig, amíg már akkor lett a felháborodás, hogy muszáj volt kipublikálni, de ez ilyen, mondjuk, hogyha márciusban kezdődött 2020-ban a koronavírus járvány, akkor ilyen július-augusztus tájéken kezdtek igazán. Például a román kormány az augusztustól kezdett mondjuk ilyen helyi közigazgatási egységek szintjén járványszámokat publikálni, és azokat is úgy publikálták, most itt nem, szerintem a román kormány nem végzett rossz munkát, csak hogy a feladatnak a nehézségét érzékeltessem, úgy publikálták, és ez mai napig ez úgy történik, hogy megszerkesztik Excel táblázatban, bejönnek a megyéktől a számok, megszerkesztik Excel táblázatban, kiexportálják egy PDF-be, de nem úgy exportálják ki, hogy a PDF az táblázat marad, tehát a számokat ki lehet jelölni, hanem képet generálnak belőle, tehát hogy muszáj lesz akkor még egy sokkal nehezebb technikával a képekből kivonni a különböző karaktereket, és akkor ez így nagyon leszűkíti mondjuk azoknak az újságíróknak, vagy azoknak a tudósoknak a halmazát, akik ezt akkor tényleg valójában tudják használni. De még ez is jobb mondjuk például, hogyha egy másik közeli példát említsek, a magyar kormány abszolút nem publikál ilyen közigazgatási egység szintű adatokat, csak országos adatokat publikál, és azokat se publikálja mondjuk idősorosan, hanem csak a napi adatokat, és akkor különböző ilyen harmadik felek vannak, különböző újságíró portáloktól, ahol kipróbálják így összegyűjteni, és közösen egy helyen megtalálható, emészthető adatsorba, idősoros adatsorba faragni ezeket. Ugye egészen tág a spektrum. Ezzel szemben például az ONS, a az Office of National Statistics, a Nemzeti Statisztikai Hivatal az Egyesült Királyságban, ott majdnem egy rákeresett valaki magára, vagy legalábbis a saját maga postakódjára, és a térképekkel, összehasonlításokkal, kik a hasonló régiók, amik hasonló járványügyi bőrvékkel jelentkeznek, és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy mennyire voltak mondjuk szkeptikusak a lakosság a kormányzati intézkedésekkel szemben.
Érdekes szakmának hangzik az adott vizualizáció. De mit is csinál egy adott vizualizációs szakember? Hogy kell elképzelni egy hétköznapját?
Ahogy mondtam, valójában két táborra oszlunk. Szerintem, akiből több van még mindig, azok a designerek, tehát olyan információ design, vagy ilyen felhasználói élmény design emberek, akik nap mint nap olyan eszközöket használnak, mint nem tudom, mint például az Adobe Illustrator, vagy a Figma, tehát ők grafikusan összeraknak különböző köröket, meg vonalakat, hogy aztán abból mondjuk egy ilyen poszter legyen. Lehet, hogy az a poszter fog mozogni, vagy végül interaktív lesz, de alapvetően egy statikus oldalról indulnak el, és először talán azt próbálják elképzelni egy pici adatfelfedezéssel, hogy akkor ezeknek az adatoknak mondjuk van 5 megszámlálható dimenziója és 2 leíró dimenziója, és hogyan tudnánk ebből egy ilyen művészeti élményt kreálni. A másik csoport az az, aki kódoló, ilyen adattudósi háttérrel rendelkeznek, és ők inkább azt nézik meg, hogy akkor, ha most nekem tényleg van itt 3 megszámlálható dimenzió és 2 leíró dimenzió, akkor vannak-e olyan gépi tanulási algoritmusok, amelyek alapján ezekben az adatokban automatikusan szabályszerűségeket tudnék felfedezni? És akkor ezeknek a szabályszerűségeknek melyek lennének a legmegfelelőbb vizuális reprezentációi? Még nagyon-nagyon ritka az, amikor egy adatvizualizáció interaktív, sok elemet tartalmaz, de nagyon szép, mert általában vagy nagyon szép, de akkor az valami statikus, vagy interaktív, de akkor ott azért a színek el vannak csúszva, meg nem a legjobb a dizájn, mert rengeteg erő és időbefektetéssel jár. A jövőben szerintem ez oda fog fejlődni, hogy a mesterséges intelligencia alapú gépi tanulási eljárások, tehát az ilyen automatikus csoportosítási algoritmusok és a kontextusnak a különböző automatikus feldolgozása, az oda fog vezetni, hogy létre fognak jönni ilyen megjelenítés vagy vizualizáció ajánló rendszerek, hogy az jelenlegi elvek alapján és az alapján, amit az emberek fel tudnak dolgozni mondjuk a leggyorsabban, neked azt fogja mondani, hogy használj egy vonaldiagram, vagy használj egy koroplett, ilyen kiszínezett, satírozott térképet, mert ez lesz a legjobb megjelenítési forma. És erre már a University of Washingtonon egész jó példák van jelenleg is.
Milyen képesítés kell ahhoz, hogy valaki adatvizualizációs szakembernek mondhassa magát, hogy ezen a területen dolgozhasson?
Jelenleg nincsen ilyen általános, mondjuk ilyen szervezet, ilyen nemzetközileg elismert szervezet, aki azt mondja, hogy akkor te most ilyen negyedik fokozatú adatvizualizációs expert vagy, de szerintem a közeljövőben ez létre fog jönni. 2 évvel ezelőtt, 2020-ban alakult meg a Data Visualization Society, tehát a Nemzetközi Adatvizualizációs Társaság, és ők próbálják akkor ennek az alapjait letenni, hogy a képesítéseket hogyan próbáljuk rendszerbe foglalni, de még ez egy nagyon-nagyon távoli jövő. Vannak ilyen kiemelkedő egyének, tehát például megemlíteném David McCandless-t, aki mondjuk az információ dizájnban rengeteg könyvet írt, és akkor egy ilyen egységes vizuális design nyelvet hozott létre, amit nagyon sokan szeretnének követni, vagy szeretnének másolni, vagy mímelni. És a másik végletben megemlíteni Mike Bostockot, aki létrehozta ezt a D3 programozási nyelvet, és őt akkor teljesen a kód irányból közelítik meg, és teljesen a funkcionalitásra mennek rá. Úgyhogy ha valaki JavaScript kódolási tapasztalata jelentkezik, akkor viszont jelentősen egyszerűbb belépni az a vizualizáció területbe, vagy hogyha valaki ilyen mondjuk ipari designer háttérrel rendelkezik, tehát már használt mondjuk ilyen SVG vagy vektor alapú grafikus szerkesztő programokat, akkor is jelentősen egyszerűbb ebbe belépni. De most akkor, ahogy mondtam, kezd létrejönni talán egy ilyen fúziós, egy ilyen hibrid közösség, ahol adattudósok vesznek részt, tehát Pythonból kezdik megközelíteni alapvetően a különböző megjelentési formákat, és akkor aztán utána eltérnek inkább a vizuálisabb, vagy inkább az adatfeldolgozásosabb irányba.
Beszélgettünk már az adatvizualizáció múltjáról, jelenéről és jövőjéről is. Zárjuk azzal a beszélgetést, hogy milyen adatokat szoktatok főként vizualizálni.
Itt van egy nagyon-nagyon jó mondás, amit nem csak én, de én nagyon előszeretettel szoktam használni a kurzusaimon, hogy coordinates are good, timestamps are even better. Hát amiből érdekes adatvizualizációt lehet készíteni, azok általában földrajzilag valamilyen jelentéssel rendelkező adatok, ezért mondjuk a koordináták jók, illetve időben változó adatok, ezért mondjuk azt, hogy az időbélyegek jók. Nagyon nagy része az adatvizualizációknak, amelyek mondjuk ilyen céges szövegkörnyezetben jelentkeznek, értelemszerűen azok általában idősoros adatok. Ez azt jelenti, hogy van nekünk egy nap, és abból a napból van 300, vagy van nekünk mondjuk egy óra, és abból az órából van minden nap 24, és összesen van nekünk 30 napunk a hónapban, és ez mondjuk egy oszlop, és ez mellé van társítva még egy mérhető oszlop, hogy nem tudom, hány kliens volt, esetleg még egy mérhető oszlop, hogy mennyi pénzt költött el az a kliens, vagy még egy harmadik oszlop, hogy mondjuk az kártyát használt, vagy készpénzt a fizetéshez. És akkor ezek az első például az egy ilyen idődimenzió, akkor a következő kettő megszámlálható dimenzió, és a harmadik egy ilyen címke, egy ilyen leíró dimenzió. És valójában ez a három fő típusa létezik az adatoknak, és hogy a válaszoljuk a kérdésedre, azok a legjobb vizualizációk, ahol ezt a három típusú adatot, mindegyiket meg lehet jeleníteni. Mert akkor, hogyha létrehozok egy időben változó vonalat, például az első sorból, akkor rögtön mellé tudok tenni egy másik vonalat a második sorból, és ezeket a vonalakat talán még színezni is tudom. Hogy az, hogy szép vizualizáció legyen, én azt szoktam mondani a diákjaimnak, hogy kell egy ilyen 1000 adatpontos komplexitás, és az a jó, hogyha ez az 1000 adatpont mondjuk ilyen legalább 4 különböző dimenzióban létezik. Na de ugyanakkor, hogyha ezeket térképre tudjuk helyezni, ugye az vizuálisan nagyon imponáló az embereknek, mert hozzá tudják csatolni fizikai világhoz, hogy hogyan helyezkednek el ezek a mért pontok, valójában abban a városban, ahol lakunk.
Dénes, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm a kérdéseket, és akkor további szép estét kívánok a hallgatóknak.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Csala Dénes adatvizualizációs szakembernek, egyetemi oktatónak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.